Kedves gyülekezet, a mára kijelölt szakasz megtalálható Jakab apostolnak közönséges levelében, az első rész 5. versszakkal kezdődő szakaszában, amelyet a 8. versszakkal bezáróan fogok olvasni, ezt ülve hallgassátok meg. Jakab apostolnak közönséges leveléből az első rész 5. versszakától így szól a Szent Ige. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik neki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és idestova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól, a kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember. Jakab apostolnak a levele egészen sokáig nem képezte a kánonikus iratokat, hiszen sokan úgy gondolták, hogy egy olyan levélről van szó, amely ellentmond Pál apostol leveleinek, nem mint hogyha ez igaz lenne, de többen így látták, és ezért nagyon ritkán használták a Jakab levelét, vagy Jakabnak levelét, és a reformáció idején is sokan úgy gondolták, hogy mellőzni kell ezt a levelet. Calvin maga azt gondolta, hogy ez egy szalmalevél, amely olyan gyorsan elszáll, ezért használt ezt a példát, mint amikor a szalmát meggyújtjuk. Bár később be kell vallania Calvinnak, szeretném őt pontosan idézni, hogy így beszél, hogy bár szalmalevél ez az irat, és hajlok az ellenkezés nélküli, ennek ellenére hajlok az ellenkezés nélküli elfogadására, mivel nem látok igazságos okot az elvetésére. Ugyan nem bízik a levélben sok szempont miatt, de mégis becsülettel be kell vallania, hogy nem lát semmiféle olyan okot, amiért marginalizálni kellene ezt a levelet. Maga szerző kiléte is sok fejtörést okoz, ma sincs vége ennek a vitának, hogy ki a szerzője. A címfelirat miatt sokáig a Zebedeus fiú Jakabra gondoltak, aki Jánosnak testvére, és akiről úgy emlékezik meg az írás, mint a mennydörgés fia, talán emlékszünk rá, hogy Jánossal együtt tüzet akartak kérni a mennyből, mert a szamaritánusok nem fogadták be Jézust az egyik faluban, és akkor szól rájuk Jézus, hogy nem tudjátok ti, hogy mit beszéltek, és hogy miért érkeztem én erre a földre. De nagy valószínűséggel nem ő a szerzője, nem mintha ez valamit is elvenne, vagy hozzátenne a levél tekintélyéhez és üzenetéhez, majd erre még visszatérek, mert hisz Herodes Agrippa kivégezteti 42-3 környékén, de lehet, hogy 44-ben volt ez, ebben is vita van. Ő az első mártírja, az első keresztényeknek, lefejezteti őt, és így nagy valószínűséggel nem ő írta a levelet, hanem többen úgy gondolják, hogy Jézus féltestvére, akit szintén Jakabnak hívnak, aki Jézus földi munkássága idején nem hisz Jézusban, hiszen talán emlékezünk rá, amikor megérkezik a család, és el akarják őt vinni magukkal, mert azt gondolják, hogy elment az esze, de később akkor mondja Jézus ezt a híressé vált gondolatot, hogy kik az én testvéreim, ki az én anyám, ki az én apám, és ki az én testvérem, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. De később megemlékezik a Szentírás arról, hogy ennek a Jakabnak is megjelenik az Úr maga, és aztán persze a Szentíráson kívüli hagyományban sok minden föllelhető erről a Jakabról, aki szintén majd a 60-as években mártír halált hal. De visszakanyarodván ahhoz a gondolathoz, amit mondtam ezzel kapcsolatban, én sohasem azt vizsgáltam, persze ez érdekes dolog, hogy ki a szerzője egy iratnak, és ez más szempontból egy izgalmas kutatásnak a tárgya lehet, hanem az az érdekes az én számomra, hogy mi van abban a levélben, amely itt van a Szentírásban, és amely üzen, amely egyetemes levél, ugye ez az úgynevezett katolikus levelek közé tartozik, egyetemes levélnek mondjuk ezt, amely mindenkihez szól, és így hozzánk is szól, hozzád is szól, aki itt ülsz ma a templomban. Egy olyan kérdést feszeget ez a levél, amelyet ma elemeznénk, vagy elmondanék egy-két gondolatot, és ajánlom majd persze azt, hogy próbáljuk meg tovább gondolni otthon, amely a kísértéseknek a következményéről szól. Azt a pár verszakot nem olvastam fel az elején, hiszen nem volt kijelölve, de talán az érthetőség kedvéért hagy idézzek abból a szakaszból is egy-egy gondolatot. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, amikor különféle kísértésbe estek. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez, és ezután mondja azt Jakab, hogy ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készséggel adja. Már maga az a gondolat, hogy valaki fölismeri, hogy nincs bölcsessége, a bölcsesség kezdete. Nem egy olyan egyszerű dolog belátni azt, hogy az embernek valamihez nincsen érzéke, nincsen gondolata, nincs semmiféle véleménye, vagy nem tud az egésszel mit kezdeni. Van egy nagyon érdekes újságíró, a 19. század végén volt ő a magyar újságírásnak az egyik jeles figurája. A 48-as szabadságharc után, helyesebben 5 éves volt, amikor a 48-as szabadságharc volt, és később működött, Törzs Kálmánnak hívják őt. 49 évesen hal meg, tehát elég korán és fiatalan hal meg. A Vasárnapi Újság tartozik egyébként az ő nevéhez, ő az egyik fő szerkesztője ennek. A függetlenségi és 48-as pártnak a képviseletében lesz szentes képviselője, és ő mond egy érdekes dolgot, amit szeretnék ide citálni, hogy jobban megértsük, hogy mire is gondol talán Jakab apostol. Azt mondja ő, hogy amikor az ember bölcs akar lenni, éppen akkor nem jut az eszébe semmi. És induljunk el talán ezen a nyomon. Hogy is van az, hogy annyi mindent tudunk az örökkévaló Istenről, annyi minden gondolatunk van, lehet, hogy bizonyságot teszünk arról, hogy ő milyen nagyszerű, és milyen fontos a mi életünkbe, és olyan jó tanácsot tudunk adni mindenkinek, hogyan kell őt követni. Csak amikor baj van, amikor valamiféle kísértés van az életünkben, éppen akkor nem jut eszünkbe semmi. Pedig a bölcsesség kezdete, ahogy a Szentírás mondja, az Istennek a félelme, az Isten követése, az Isten nagyságos dolgainak az elfogadása. Akkor miért éppen akkor nem jut eszünkbe semmi, amikor valami gond van? Vajon mi az oka ennek? Nagyon izgalmasnak tartottam ezt a szakaszt, amit az útmutató összeállítói ajánlottak az imádság előtti szakasz vagy felolvasásra, mert egy kicsit segít bennünket eligazodni abban, hogy mi is a fő probléma. Jézus a tanítványaival van együtt, és harmadszor jelenti, és mondja el azt, hogy mi fog történni vele. Senki semmit nem ért az egészből. Meg fogják ölni őt, és harmadnapon fel fog támadni. És azt írja itt Lukács, ők pedig ezekből semmit nem értettek, és a beszéd ő előlük el volt rejtve. Úgy gondolnánk, hogy nem tehettek arról semmit, hogy nem értik azt, amit Jézus beszél. Én nem gondolnám ezt, hiszen harmadszor jelenti Jézus azt, hogy mi fog vele történni. Az előbb idéztem a Zebedeus fiú Jakabot, aki Jánossal együtt tüzet akar kérni a mennyből, a édesanyjuk azért imádkozik, leborulva Jézus előtt, hogy amikor majd eljön a te országod, akkor ők jobb és bal kezük, kezet felölüljenek. Senki nem ért semmit abból, amiért Jézus itt van, pedig ha valakiknek, nekik a legjobb iskolában volt az oktatásuk. Vajon te, én, aki foglalkozunk az Isten igéjével, vajon van-e fogalmunk arról, hogy mi az, amit Jézus elvár tőlünk? Még egy picit, hogy idézzem azt, amit felolvastam az igehirdetés előtt, hiszen van egy kulcs gondolat ebben a történetben, amely Jerikóhoz közeledvén egy vaknak a története, ugye ez volt a másik szakasz, amit felolvastam, aki amikor meghallja, hogy Jézus közeledik hozzá, elkezd kiabálni, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Mi az, ami ezt az embert azonnal arra inspirálja, hogy pontosan a helyi értékének megfelelően kezelje Jézust? Dávid fia, a megígért messiás, könyörülj rajtam. Amikor nekünk problémánk van, és nincs bölcsességünk, éppen akkor semmi nem jut eszünkbe, vajon kinek gondoljuk mi a megváltót? Annyi mindent lehetne tenni egy-egy nehéz helyzetben, kölcsön lehet kérni, el lehet szaladni a szomszédhoz, el lehet kérni ezt vagy azt, vagy éppen föl lehet jelenteni valakit, vagy rohanunk fűhöz, fához, mert éppen akkor semmi nem jut eszünkbe. Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Úgy általában nem szokott az Úr segíteni rajtunk, hanem úgy általában neki eszébe szokott jutni valami, amikor éppen találkozik velünk, és rögtön eszébe jut az a kérdés, mit akarsz, hogy cselekedjen veled. Annyiszor beszélgettünk már itt is, máshol is arról, hogy milyen nagyszerű dolog lenne, ha Isten adna ébredést. Hogyan adjon Isten ébredést, ha nem mondom meg neki, hogy milyen módon szeretném elérni azt? Mit szeretnék én hozzátenni ahhoz, hogy ébredés legyen? Ez vajon kisebbíti az Úrnak a hatalmát és az ő nagyszerűségét, hogy én pontosan elmondom, Uram, mihez adjál erőt? Vagy végig gondolom mindazt, amit tennem kellene, hogy mindenki meghallja, hogy van orvos, nem csak Jerikóhoz közeledve, hanem akár Kispesten, vagy akár azon a környéken, ahol te laksz. Mit akarsz, hogy cselekedjem. Ez egy kulcs gondolat az én véleményem szerint a Jézussal való találkozás területén. Igen, mindannyiunkat megérintett már az Úrnak a jelenléte, vagy többünket. Lehet, hogy van itt olyan, aki még úgy gondolja, hogy nem érintette meg őt az Úr jelenléte. De ha végig gondoljuk az életünket, biztos, hogy találunk olyan pontokat, amikor meg tudjuk határozni azt, igen, akkor úgy éreztem, hogy Isten megszólított engem. És hogyan tovább? Mi az, ami innentől kezdve folytatódik? Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik neki. Összeszokták ezt a gondolatot keverni, és azt gondolják sokan, hogy nyakló nélkül bármit lehet kérni Istentől, és nem más ő, mint egy ima meghallgató automata, dobáljuk a kérésünket, és ő pedig hűséges szolgaként teljesíti mindazt. Itt meg kell nézni, hogy miről van szó. Ha valakinek nincs bölcsessége, olyan nehéz elismerni azt, hogy nincs bölcsességem sok esetben, vagy csődöt mond a bölcsességem, amikor szükség lenne rá. Isten arra bátorít, egyenesen ezt parancsolja, kérjed, és készség nélkül adni fogom. Van egy fontos momentuma ennek a kérésnek, ami már egy másik kérdést próbál fejtegetni. Vajon hittel merem-e ezt kérni? Van egy, nem is egy, több olyan irányzat, amely azt gondolja, hogy úgy kell kérni az Urat, hogy sohasem lehetek biztos abban, hogy ő azt meg fogja adni, amit én kérek. Itt azt mondja Jakab, hittel kérjed a bölcsességet. Semmit nem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlít a tenger habjaihoz, amelyet a szél hajt ides tova. Milyen a kapcsolatod az örökkévaló Istennel? Van egy fontos pillér, ami összeköt benneteket, bennünket, ami nem más, mint a hit. Mersz hinni abban ma 2019-ben, hogy az imádságnak van ereje, vagy pedig ebben a technikailag szupermódon fejlődő világban, ezt már nem így kell csinálni. Be kell nyomni az okos telefonon, a nem tudom én melyik gombot, és akkor majd meg fog oldódni. Hiszen annyi mindent lehet tenni az okos telefonnal, én nem is értem a felét sem, amit lehet csinálni, de muszáj vagyok használni, mert telefonálni kell, és örülök annak, hogy mennyi mindent lehet használni telefonon keresztül, de nem értem teljesen, hogy mi mindent lehet vele használni. Lehet-e ma hittel, imában bármit kérni? Lehet-e az Úrtól bölcsességet kérni egy ügyhöz? Lehet-e azt kérni, hogy Uram, nem látom, hogy ennek az ügynek mi a kimenetele, mi a vége? Vagy hogy hogyan működjem ebben a dologban? Lehet ma imádkozni? Van ma az imának ereje? Lehet imádkozni azért, hogy Uram, ehhez és ehhez a bizonyságtételhez adjál erőt? ugye mert az előbb azt mondtam, hogy nem fog az Úr úgy ébredést adni, ha semmit nem fogsz tenni. Azért, hogy fölébredjen bárki is a környezetedben, vagy ahol éppen beszélgetni akarsz vele. Egész mélységig megvizsgálja az ilyenfajta embert, a kételkedő embert Jakab, és nem valami jó bizonyítványt állít ki róla. Még elmegy egészen odáig, én helyében nem mentem volna el idáig, de nem kérdezte tőlem senki, főleg Jakab nem, hogy meddig menjen el. Szóval, hogy én csak inkább a reményét vesztett, botladozó ember oldaláról közelítettem volna ezt a dolgot. Ő pedig azt mondja, hogy kétszívű, minden útjában álhatatlan ember, azaz nem meri teljes hittel az Úr kezébe tenni a dolgait. Ugyancsak Jakabnak az egyik igéje a következő, az igének pedig megtartói, de csak hallgatói legyetek. Sőt, van egy másik fordítás, ami szerint cselekvői. Értelmetlen a hit cselekedetek nélkül. Ez persze nem jelenti azt, hogy a cselekedet bármikor is üdvözítené az embert, mert egyedül hitáltal lehet üdvözülni. De mire készített az Istenbe vetett bizalmad és hited? Ez egy felületes kapcsolat, vagy pedig kétség nélküli bizalom, amely összeköt az örökkévaló Istennel, egy olyan sziklaszilárd hittel, amely meg tudja mondani azt az örökkévalónak: Uram, az a kérésem, hogy lássak. Lehet, hogy megfogalmazódik most benned, hogy a Jerikónál üldögélő ember mi mást kért volna. Tegnap, mikor Tápió Szeléna oktattuk a diákokat, akkor kérdeztem tőlük, hogy vajon a látás az csak annyit jelent, hogy az ember fizikálisan észlel valamit? Vagy az a kérés, hogy Uram, az a kérésem, hogy lássak, az jelenthet-e mást is? Szeretnél-e látni? Szeretnéd-e megfogalmazni az örökkévaló fiúnak azt a kérést, amit ez a vak tett? Igen, Uram, az a kérésem, hogy lássak. Nem szeretnék botladozni, nem szeretnék hitetlenül ide-oda csapódni, és arra gondolni, hogy elég nekem az, hogy én hiszek. Hanem ez egy olyan kincs, amit kaptál, a látás ajándéka, amit meg kell osztani mással. Amen. A 404-es ének első verse.